hogy megszólaltál Isten esélyes, a Korintusiakhoz írt első levél 12. részéből, 12. fejezettől, 31. terjedő versét.
Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja. Noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondanál át, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondanál fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok tagja van, mégis egy test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábadnak, nincs rá szükségem. Ellenkezőleg a test gyengébbnek látszó tagjai nagyon is szükségesek, és amelyeket a test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat nagyobb tisztességgel veszünk körül, és amelyek ékesség nélküliek, azok nagyobb megbecsülésre részesülnek. A becseseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egyebe. Az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká tett az Isten az egyházban, másodszor profétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat. Gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, nyelveken szólásra. Mindnyájan apostolok, mindnyájan proféták, mindnyájan tanítók. Mindenkibe van csodatevő erő. Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával. Mindnyájan szólnak nyelveken. Mindnyájan meg tudják azt magyarázni. De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Amen.
Dicsőítünk és magasztalunk Jézus Krisztus azért, hogy ahol ketten vagy hárman a te nevedben egybegyűlünk, te ott vagy közöttünk. Egy testben, egy lélekben. Köszönjük most is, hogy itt vagy velünk. Segíts, Krisztus Urunk, hogy megértsük ezt a csodát most is, hogy azért vagy itt közöttünk, mert egyek vagyunk veled. Segíts, hogy megértsük azt, hogy azért jó együtt lenni, énekelni, imádkozni és két hallgatni, mert jelenlétedben a te igédet hallhatjuk. Kérünk, segíts bennünket, hogy érezzük, amikor szent lelked bennünket közel visz hozzád az igédhez. Köszönjük, Urunk, azt a keskeny utat, ahol te jársz előttünk, és mi úgy követhetünk téged, hogy minél közelebb visz hozzád. Egészen közel, mert sokszor megtapasztaltuk már, hogy mit jelent a te szereteted. Mert ha mindig érezzük szeretetedet, és lelkünkben mindig bennünk vagy, minden nehézséget könnyebben elviselünk. Mert akkor boldogok vagyunk, mert békesség van szívünkben. Kérünk, Urunk, segíts minket, hogy fel tudjuk venni mi is a keresztet. Hogy eszünkbe jusson az, amire említettetni szeretnél mindig bennünket. A mai napon is, amikor az úrvacsora kegyeiben részesülhetünk. Amikor emlékeztetni kereszt halálodra, feltámadásodra, az örök hazánkra, ahol nem lesz szenvedés, könyv, sírás, búcsúzás, betegség és temetés. Csak a te örömükben és békességedben lesz részünk. Kérünk, áld meg az előttünk álló hétnek minden napját. Adj erőt a munkánk elvégzésére, keresztjeink elfordozására. Kérünk, áld meg szeretteinket közelben és távolban. Áld meg egyházunkat, tested minden tagját. Gyógyíts meg betegeinket, vigasztal szenvedőinket. Hallgass meg, Urunk, könyörgésünket. Jézus Krisztusért.
Ami szükségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelés az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét a római gyülekezethez írt levélből olvasunk. A római levél 12. fejezetéből olvasom az első 8 verset. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanez a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. Ez szerint szolgálunk is. A profétálás adatot, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk. Ha valamilyen más szolgálat adatot, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvvel. Amen. Kedves gyülekezet! Az elmúlt hetekben az egyházi törvényünket alapul véve az egyházi tagságunkról gondolkozunk közösen. És ma van az utolsó lehetőség arra, hogy így ki jelentkezzem a gyülekezet egyház tagságára. Sok mindenről beszéltünk, a lelki oldalától az egyre gyakorlatibb területekig haladva. A mai témánk az a szolgálat. Szolgálatra nézve két dolgot mond ki az egyházi törvényünk. Egyrészt az egyháztagok jogai között ott van, hogy a gyülekezet szolgáló közösségében részt vehetnek. Másrészt pedig az egyháztagok kötelességei között ott van, hogy a ráruházott tisztségek és megbízás ki-ki hűséggel lássa el. Szolgálatra nézve ma egy nagyon egyszerű felosztás alapján három alapvető kérdést körbejárni. Egyrészt, hogy miért szolgáljunk, hogy mit és hogy hogyan szolgáljunk a gyülekezetben. Miért szolgáljunk? Sok-sok minden van és lehet a gyülekezeti szolgálatok mögött. Egyrészt ott vannak a szolgálatok mögött a szükséghelyzetek, amik egy közösségben előállnak, feladatok, amelyeket el kell végezni, hiányok, amiket be kell tölteni. Az első gyülekezet életében a szolgálatok egy jelentős része így alakult. Ahogy a gyülekezet növekedett, úgy előálltak szükséghelyzetek. Február első vasárnapja a diakónia vasárnapja, és a diakónus szolgálat, amit az Ószövetség diakónusnak nevez, az éppen így jött létre. Az abcsel elején olvashat, hogy egyre többen lettek a gyülekezet tagjai, és az apostolok már nem tudtak minden feladatot ellátni. És így aztán a Szentlélek vezetése által választottak olyan embereket, akik az asztalok körül szolgáltak, hogy az apostoloknak a hirdetés szolgálata maradjon az első, a legfontosabb, amivel foglalkoznak. Az első szolgálati terület kialakulása a gyülekezetben, ami egy szükséghelyzetre adott válasz volt. És ma is alakulnak így szolgálatok. Dolgok, amiket el kell valakinek végezni, hogy a közösség élete működőképes legyen. Sokszor épp ezek a láthatatlan szolgálatok, de nagyon fontos, hogy be legyen töltve ezek a tisztségek. Aztán a miért szolgálunk, hogyha ezen gondolkozunk, akkor a saját személyes életünk is mögötte van. A személyiségünk, vérmérsékletünk, milyen emberek vagyunk. Mennyire szeretünk előtérben lenni, vagy inkább háttérben maradnánk láthatatlanul. Benne vannak a képességeink, a hozzáállásunk, az, hogy hogyan gondolkozunk önmagunkról, hogyan látjuk a közösséget, hogyan látjuk a közösségben a saját helyünket. Mindez meghatározza a személyes hozzáállásunkat. Vannak igények, vannak szükségek, és van azoknak a betöltése. Vannak feladatok, vannak személyes képességek, és a kettőnek az egymásra találása. Hogyha lecsupaszítva nézzük, akkor a gyülekezeti szolgálat lehetne csak ennyi. És mégis ennél sokkal több. Mert ha csak feladatok és személyes képességek egymásra találása lenne, akkor az épp olyan lenne, mint bármilyen más emberi közösségben való ténykedés, mint például egy szülői munka közösségi tagsága gyermekünknek az osztályában, vagy egy civil szervezetnek a személygyűjtése a főtéren. Ezek fontos dolgok, de a keresztény szolgálat ennél sokkal több. Mert más a motiváció. A szolgálatunk alapja nem a feladatok, amiket el kell végezni. Még csak nem is a saját személyes indítatásaink, hanem a szolgálatunknak az alapja az a kapcsolat. Az a kapcsolat Istennel, amiről az elmúlt hetekben már sokat beszéltünk. Azt, hogy Krisztusban új emberré lettünk benne. Hogy meghaltunk annak, ami elválaszt tőle, és hogy vele együtt egy olyan új életre támadtunk fel, ahol a prioritásokat az életünkben ő rendezi be. Azt, hogy az Isten tiszteleti közösségben, az úrvacsorai közösségben átéljük a Istennel való egységet, meg az egymással való egységet. Hogy Isten dicsőítjük, és az ő képére formálódunk. A szolgálatunk, amit teszünk a gyülekezetben, az ebből fakad. Ennek a következménye. Kapcsolat, megélt közösség az Istennel, itt, vasárnap és a hétköznapokban. Egy olyan kapcsolat, ami nem marad az elmélet szintjén. Nem marad meg belső lelki élményeknél, nem marad meg csak szavaknál, hanem ez a kapcsolat, ennek a nagysága az életünkben, ennek a fontossága az életünkben szétfeszíti a szavak, az érzelmek, a gondolatoknak a szűk keretét, és tettekben jelenik meg. Ez a keresztény szolgálat. Pál, amikor a római gyülekezetnek erről beszél, akkor előtte a levelében 11 fejezeten keresztül taglalja a teológia mélységeit és magasságait, kereszténységük alapjait, az ember elveszett állapotát, reménytelenségét és azt a reménységet, amit Krisztus hozott el, ezt a megoldást. És akkor ezeket a teológiai magasságokat bejárja, akkor mindezekre nézve mondja, hogy Isten irgalmára, amit eddig mondtam nektek, erre nézve kérlek titeket, okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket, élő Isten áldozatul, amely tetszik az Istennek. Ti, akik már értitek Isten kegyelmét, akik már megláttátok Isten szeretetét, akik elfogadtátok ezt a kegyelmet, ti válaszként szálljátok oda Istennek magatokat. Mert ez az okos Isten tisztelet. És az okos, az az eredeti nyelvben, ez logikus, logikus Isten tisztelet. Logikus. Ez az egyetlen logikus adható, logikusan adható válasz arra, amit Isten tett értünk. Az egyetlen értelmes válasz. Ő odaadta magát érte. Én odaszánom Isten tiszteletként magamat neki. Ezért, amikor a saját szolgálatainkra gondolunk, fontos újra és újra átgondolni Isten előtt a saját motivációnkat, hogy miért szolgálok, hogy miért vágyom arra, hogy szolgáljak. Egy szükséghelyzet alakította csupán azt, hogy én szolgálok. Azért vágyom a szolgálatra, mert szeretnék valamit megmutatni magamból. szeretnék megfelelni valami külső vagy belső elvárásnak. Vágyom valamiféle dicséretre vagy pozitív visszajelzésre. Vagy esetleg azért szolgálok, mert nehezen tudok nemet mondani. Azért szolgálok-e, mert odaszántam neki mindenem. Mindazt, ami vagyok. Ez a legmélyebb motivációm. Mert mindenem az övé, az erőm, az időm, az életem, a képességeim, és mindez okos Isten tiszteletként, logikus válaszként neki adom vissza. Mert tisztelni akarom őt mindenemmel, ami van és ami vagyok. Mert vágyom arra, belelépjek az ő munkájának a sodrásába, hogy nem maradjak ki belőle, hogy részt vehessek benne. Hogy valamit én is beletegyek az én erőmben, az én képességeimmel abban, amit ő végez ebben a világban. Az ő munkája, és innen beálljok bele. Így tisztelem őt, és ezzel fejezem ki belé a szeretetemet. Mindenféle szolgálatunknak ez a legalapvető indítéka. Ezért szolgálunk, azt így fejezzük ki a szeretetünket, az elkötelezettségünket. A második kérdés az, hogy mit szolgáljunk. Azt, hogy mit szolgálunk, azt a természetes adottságaink is befolyásolják. A tehetségünk, érdeklődésünk, mind-mind mások vagyunk, és a saját személyes feladatunk, hogy Isten előtt végig gondolva, imádságban gondoljuk végig, hogy mi is az a terület, ami felé nekünk indulni kell, vagy ahol éppen most vagyunk, az mennyire a mi szolgálati területünk. De ezen felül, mert erről szerintem mindannyian sokat tudunk, a természetes adottságunkon felül Pál beszél a Szentlélektől kapott kegyelmi ajándékokról. Mik ezek a kegyelmi ajándékok? Ezek nem a belőszületett tehetségünk és természetes tulajdonságaink, hanem valami olyan adottság, ami túlmutat a természetes adottságainkon, az emberi adottságainkon, a tehetségünkön. Az, amikor Isten valami nagyon-nagyon határozottan indít egy dologra, és ő ad rá alkalmasságot. Talán számunkra is meglepő módon. Ezek a kegyelmi ajándékok általában nem mondanak ellent az egyébként bennünk levő tulajdonságoknak, de túlmutatnak azon. És a Szentlélek ma is ad ilyen ajándékokat. Megindítja valakinek a szívét a szegények és az elesettek felé. Nem csak úgy, ahogy a mindannyian mindannyiunknak fáj látni a szegény és elesett embereket, hanem úgy, hogy szinte fizikai fájdalommal érzi ez az ember azoknak az embereknek a fájdalmát. Vagy ajándékot ad valakinek az evangélium továbbadására. Nem úgy, ahogyan ez mindannyiunk feladatunk, hogy hirdessük Isten országát, hanem úgy, hogy az ilyen emberben az elveszett embernek a látványa, a társasága, a közössége, azt a mély belső felbúzulás tényleg szinte fájdalmat szüli, hogy nem lehet, hogy ez így maradjon, és nem tud nem megszólalni. Vagy adja a hit ajándékát a Szentlélek. Nem azt a hitet, amiben mindannyian járunk, hanem valami olyan hegyeket mozdító hitet, amikor valaki olyan mély belső meggyőződéssel tud beszélni Istenről, mint hogyha itt állna mellette. És valaki úgy tud bízni Isten ígéreteiben, mintha azok már egyesség beteljesedtek volna. Vagy ad ajándékot a vezetésre a Szentlélek. Olyan tisztánlátást, olyan világos gondolatokat, ami kimagaslik a többiek közül. Vagy ad valakinek ajándékot a buzdításra. Mikor valaki úgy tud odaállni a másik ember mellé, hogy abban nem csak emberi igazítalás, mert pátolgatás van jelen, hanem Isten erejével tudod ott állni valaki mellett. Ezek a Szentlélektől kapott ajándékok. És vannak olyan ajándékok is, amiket ritkábban tapasztalunk, de hiszem azt, hogy ezek is adatnak ma is. Isten ad kegyelmi ajándékot a gyógyításra, ad kegyelmi ajándékot a nyelveken szólásra, amikor valaki annyira mély, belsőséges kapcsolatot él meg Istennel, ami túl van az emberi szavaknak a korlátain. De Pál arról beszél, hogy törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. törekedjünk a kegyelmi ajándékokra, és ezek közül a fontosabbakra, és a fontosabbak azok, amik a közösséget szolgálják. Úgyhogy törekedhetünk mi is a kegyelmi ajándékokra. Kérhetjük Isten szemfelkét, hogy úgy használjon bennünket, hogy így ruházzon föl bennünket az ő mennyei erejével, lelkesedésével, képességgel a szolgálat, hogy indítsa föl az időnket. Ez olyan sokszor nem történik. És azt gondolom, hogy egy hasonlattal élve ez olyan, mint amikor megpróbáljuk a szokos telefonunkon internetet, ide nem kapcsolódni be rajta a wifi-t. Megpróbáljuk szolgálni, meg Isten lelkéből tenni valamit, de csak közben meg nem vagyunk rá csatlakozva a mennyei online hálózatra. Azért nem éljük át nagyon sokszor azt, hogy a Szentlélek ajándékot, tehát nem azért, mert nem akar adni nekünk ajándékot, vagy mert manapság nem ad a Szentlélek már ajándékokat, és egy ilyen letűntő dolog az első időkből, mert elsőszerűen, hogy ez történhet. Mert igazából is vágyakozunk rá, mert ez felráz, ez kimozdít. Ez felkavarja az életünket. És mert ehhez az a nagyon mélyben szükséges kapcsolat kell, amit nagyon sokszor megsporolunk Istennel, mert átmegy a megszokásokba. Ebben a nagyon mély bensőséges kapcsolatban adatnak ezek az ajándékok, és állatunk a gyülekezet, és nekünk is, hogy vágyakozunk ezekre az ajándékokra. Mert ezektől lesz élő egy gyülekezet, ezektől is lesz élő egy gyülekezet. Ezek a jelei annak. Ezért arra, hogy mit szolgáljon, nincsenek általános válaszok. Talán csak az, hogy azt fogja tudni, hogy mit szolgáljon, azt fog tudni jó választ adni erre a kérdésre, aki tudja, hogy miért szolgál, aki benne van ebbe az online kapcsolatban folyamatosan Istennel. És azért felmerül a kérdés, hogy de hát ott vannak a szükséghelyzetek. Tehát ülünk és várjuk, hogy a Szentlélek indítson bennünket, de közben meg a imaházat ki kell takarítani, a leveleket össze kell söpörni, és be kell fűteni, meg ezerféle szolgálat, amit meg kell csinálni, hogy mi van ezekkel a szolgálatokkal. Hogy ezekben azért nem annyira érezzük meg a pillanatkörték kicserélésében a nagy lelki indításokat. De az a jó, hogy a Szentlélek tud ezekben a szolgálatokban is lelkesedésnek tüzet adni, és azt gondolom, hogy ha valaki a szükséggel végzi, akkor ezt át is éri. Éva néni szoktam mondani, hogy milyen nehezen tud néma fizikailag elindulni, és mikor itt van, akkor itt a takarítás közben azt éli át, hogy Isten dicsőíti vele. Hogy Isten meg tudja áldani a bűségünket ezekben a szolgálatokban, amiket el kell végezni, meg hozzátartozott a közösség életéhez. Másrészt meg, ha valamit nagyon nehezen hordozunk, és csak azért hordozunk, mert valakinek el kell végezni, akkor nem, hogy kérhetünk Isten, kérhetünk Istentől úgy a munkásokat az aratásában, hogy hívjon el embereket és szabadítson föl bennünket és küldjön valami másik területre. A lényeg az az, hogy az egész mögött maradjon a kapcsolat. Ugye nem csak ilyen emberi sokkodást tegyen, hogy ki mit, ki hova, ki mire látok alkalmasnak, hanem hogy Isten lelke hogyan van jelen ebben az egészben. Akkor nem válik a szolgálat lélekölővé, lélektelenné, lélektelenné. Ha a kapcsolaton belül történik bármilyen szolgálat is legyen ez. És a harmadik gondolat pedig az, hogy hogyan szolgáljunk. És ez egy nagyon nagy hangsúly van a felolvasott igékben. Hogyan legyünk jelen a közösség, a gyülekezet közösségének az életében. Hogyan végezzük a feladatainkat, hogyan töltsük a helyünket. A gyülekezetben a szolgálatok körül, és egy nagyobb gyülekezetben még inkább, de egy kicsi gyülekezetben is sokféle feszültség ki tud alakulni. Pál ezt Korintusban nagyon saját bőrénél ezt látta meg. És sok más Pál által alapított gyülekezetben is. Kinek a szolgálata a magasabb rendű? Ki kap nagyobb megbecsülést a gyülekezetben? Ő miért érzi azt a szolgálatot, és ő miért nem? Vajon ő jobb nálam? Mert én nem látom olyan, hogy vajon én vagyok a jobb nála? Olyan egy elrejtett gyémánt vagyok? Vajon ő alkalmas erre a szolgálatra? Vajon én alkalmas vagyok erre a szolgálatra? Visszállgatjuk önmagunkat, visszállgatjuk egymást, és közben elveszünk a részletekben, és nem a lényegre figyelünk. Pál azt mondja, hogy mi tabuk vagyunk. Nem rajtunk van a lényeg, hanem a test működésén. Hogy ne veszítsük el a fókuszt. Egy test vagyunk. Krisztus teste vagyunk, így együtt mindannyian. És a gyülekezet közössége nem csak az én saját belső lelki igényeinek a betöltéséről, a feltöltéséről szól, arról, hogy eljövök, hogy megnyugszom, hogy feltöltődöm, ápolom az én személyes, belsőséges Isten kapcsolatomat, növekszek lelkileg. Ezek fontosabb, de a gyülekezet az nem csak ennyi. A gyülekezet az egy működő test, ami akkor működik jól, és akkor működik egészségesen, hanem ha minden tagja a helyén van. És hogyha minden tagnak a célja, nem saját magának az építése, hanem az egész testnek az épülése. Akkor vagyok a helyemben, a gyülekezet közösségében, hogyha nem a saját működésemet akarom a középpontba állítani. Jól tudjuk, hogy milyen a testben az, amikor túl burjánzik egy sejtcsoport, ez a daganat. Amikor nem én vagyok a középpontban, mint a, hanem az egész testnek a jól léte. Hogyan szolgáljuk, hogyan találjuk meg a helyünket? Ha nem felejtjük el, hogy bár különbözőek vagyunk sok mindenben, mégis ugyanaz a lelki erő forrás az, ahova csatlakozunk. Pál azt mondja, hogy ugyanezzel a lélekkel vitattattunk át. Mondja ezt a korintusi levélnek, a korintusi gyülekezetnek, ahol van szegény is, van gazdag is, van szabad is, van rabszolga is, van zsidóból lett keresztény, van fogányból lett keresztény. Korintus egy nagy város, egy világváros, egy New York City abban a korban, ahol nagyon sok minden van. És a gyülekezet az nem csak egy szűk társadalmi réteget reprezentál, egy bizonyos társadalmi státuszú emberekből álló közösség, hiszen mindenféle ember jelen van benne. Olyanok is ott vannak, akikről lehet, hogy a többiek elsőre azt mondják, hogy hát ő abszolút nem ide való. Úgy látszik. Azt mondja Pál, hogy különbözőek vagytok, és az a különbözőség Isten ajándéka nem véletlen, hogy nem csak egy társadalmi rétegből jöttetek itt össze. Hát akkor tud a test jól működni, akkor tudunk mind gyülekezet működni mi is, hogyha a különbözőségeink között is, sőt épp azokkal együtt vagyunk egységben. Néhány alapvető dolog, amit Pál elmondta, hogy mit jelent ez az egység. Egyrészt az, hogy egyikünk sem értékeli túl a saját jelentőségét. A római levélben azt mondja, hogy senki ne gondolja magát többnek, mint amennyire gondolnia kell, hanem arra igyekezzen mindenki, hogy józanul gondolkozik az Istentől kapott hit mértéke szerint. A testképénél pedig ugyanezt mondja el, amikor azt mondja, hogy nem mondhatja egyik tag a másiknak, hogy nincs rá szükségem. Egyedül bármennyire is szuper jó keresztények vagyunk, bármennyire is hiteles hívő emberek vagyunk, nem tudjuk Krisztus testét megalkotni. Krisztus testét csak együtt tudjuk megalkotni. És ebben a testben szükség van azokra a tagokra is, akik gyengébbnek látszanak. Azokra is, akik kevesebb tiszteletet kapnak. Vannak rejtegetni való testrészek is, amiket felöltöztetünk, mondja Pál. Együtt vagyunk Krisztus teste. És ha egy-egy testét megpróbálunk magunk mögött hagyni, hogy kevésbé odaillünknek gondoljuk, akkor az egész test sérül. Másrészt pedig azt is mondja Pál, hogy ne értékeljük alul a saját fontosságunkat. Lehet, hogy szeretnék szájlálni, de én fül vagyok. Sokat tudnék beszélni, de nekem a meghallgatás adatot. Lehet, hogy szeretnék szemlenni, aki mindent észrevesz, de én kész vagyok, akinek tennie kell a dolgokat. Lehet, hogy egy kis lábújnak érzem magam, de a lábújok is nagyon fontosak a test stabilitásában. Mindannyiunkra szükség van biztos testében, akik magunkat neki elköteleztük. Ez az egyetlen feltétel, hogy elköteleződtünk felé. Ő rendelte el így, és ő számít ránk, és ez méltóságot ad és tartást ad mindannyiunknak. Harmadrészt pedig, hogy egymást mélyen és őszintén megbecsülve legyünk jelen. Hogy ne legyen meghasonlás a testben, mondja Pál. Hogyha azzal a megbecsüléssel tudunk egymást nézni, hogy Isten vesz el a tagokat a testben, és mindenkinek megvan a helye. Hogy ne csak elviseljük egymást, hanem Pál azt mondja, hogy a tagok kölcsönösen gondoskodjanak egymásról. Mert egymás jól léte, a mi jól létünk is. Ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved a többi is. Mert az egész testet érinti egy tagnak a szenvedése. És ha dicséretben részesül az egyik tag, mondja Pál, akkor vele együtt örül a többi is. Mert az egész testet érinti egy tagnak a működése. Egymáshoz vagyunk kötve. Örömben és szenvedésben. És ha a test képével vele látjuk ezt, ahogyan az ér hálózathoz behálózza az egész testet, és ugyanaz a vér áramlik át mindegyik testrészen, ugyanaz a vér élteti az egész testet, legyen az kéz, vagy láb, vagy kislább, vagy fül, vagy száj, akkor mondhatjuk azt, hogy ugyanaz a vér éltet bennünket, ugyanaz a vér az, ami számunkra az élet forrása, Jézus Krisztus értünk ki onnan félre. És ha így vagyunk jelen a gyülekezetben, akkor leszünk mindannyian a helyünkön. Ha így szolgáljuk, hogyha így végezzük a feladatainkat, akkor amit teszünk, ez nem válik a feszültségnek és a meghasonlásnak a forrásába, hanem együtt növekszünk Krisztusban. Olvasolai közösségben ma is ezen egységet élhetjük át, és kérjük Isten szemlélkét, hogy valóban tudjuk ezt megélni vele és egymással. Amen. Álljunk most Adam Isten elé, és ő való imádságban vigyük elé mindazt, ami terheli a szívünket. Urunk, aki fiad tökéletes engedelmességével és áldozatával megszabadítottál bennünket, bocsáss meg a mi engedetlenségünket. Megvalljuk előtted, sem egyenként, sem közösen nem figyeltünk igazi, mély vágyakozásra és várakozásra a te vezetésedre, hanem inkább a magunk választotta utakon járunk. Sokkal inkább foglalkoztat minket a magunk java és ügye, mint a te országod építése. Ezzel magunkat is megszegényítjük, mert szívünk vágyai és kívánságai megcsalnak bennünket. Urunk, bocsáss meg nekünk! Megvalljuk azt is, hogy még olyankor is kudarcot vallunk, amikor megpróbálunk neked engedelmeskedni. Mert sokszor csak a magunk erejében és képességeiben bízunk, és nem hagyatkozunk igazán a te életet adó szent lelked erejére. A mi érdemeinkben való bizakodásunkért bocsáss meg nekünk. Urunk, megvalljuk előtted saját magányosságunkat, és azt, hogy nem vagyunk képesek jelen lenni ott, ahol szükség lenne ránk. Nem keresünk fel azokat, akik számára vigasztalást, segítséget, biztatást jelentenénk, hogy nem vagyunk a te vigasztaló erődnek a jelei a világban. Bocsásd meg minden másokért el nem mondott imádságunkért, hiszen még az imádságainkban is olyan sokszor önzők vagyunk, és saját magunk körül sorgunk. Urunk, te azért küldtél minket a világba, hogy mások számára világítsunk, és mi sötétségét válunk azzal, hogy szeretetlenség, hamis látások, magunk bölcsességére való hagyatkozás tölti el az életünket. Képtelenek vagyunk arra, hogy egész életünkkel a te kegyelmed és szeretetet tanulni legyünk. Könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg, és válts meg bennünket minden hiába valóságunktól. Amen.
Az Isten ingalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Amen.
fennállva imádkozzunk Jézusról tanulni a szavaiban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyelünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísérletekbe,